Áldás békesség, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mai Isten tiszteleten. Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet és kezdő énektől a 8. Zsoltárunkat énekeljük, annak az első két verszakát, amely így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Istentiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igét Nehémiás könyvéből, a 10. fejezetből válogatott verseket fogunk hallani, az első verset és a 29-től a 31. versig terjedő szakasz.
Áldás békesség! Hallgassuk meg, hogy hogyan kötelezi magát a nép a törvény megtartására. Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, amelyet pecséttel láttak el vezetőink, léviteink és papjaink. A nép többi része, a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák, és mindazok, akik a tartományok népeitől elkülönülve csatlakoztak az Isten törvényéhez, feleségeikkel, fiaikkal és lányaikkal együtt, mindenki, aki már elég értelmes volt hozzá, csatlakoztak előkelő honfitársainkhoz. Átok terhe alatt megesküdtünk arra, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten az ő szolgája, Mózes által adott, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, előírását és rendelkezését. Nem adjuk lányainkat az országban élő népekhez, és fejünknek nem veszünk feleséget az ő lányaik közül. Amen.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Teremtő Istenünk, Te vagy egyedül méltó arra, hogy dicsérjünk és magasztaljunk. Így hálát adunk most Neked ezért a napért, hogy a mai napban is olyan sokszor találkozhatunk veled, és ebben a kitüntetett időben, ahol összegyűlünk azért, hogy a Te nevedet magasztaljuk, hogy Téged dicsérjünk, hogy válaszokat kapjunk a nagy kérdéseinkre, hogy eléd hozzuk az örömeinket és a bánatainkat. Ezért is csak Téged illet a dicséret és a tisztelet. Urunk, hálásak vagyunk Neked a Te gondviselő jelenlétedért, azért, hogy Te tenyeredben tartasz bennünket, és így vezetsz életünk minden napján. És Urunk, Te vagy egyedül igazán méltó arra, hogy valóban elköteleződjünk irántad, hogy meghozzuk azt a döntést, hogy életünk minden napján veled akarunk járni, hogy ilyen pecséttel lezárt dokumentumban elpecsételjük a saját életünket is Te neked. És annyira hálásak vagyunk, hogy ez az ige rész van előttünk, és a mai alkalmon úrvacsorai közösségben is lehetünk, hogy így is látható jegyekként is jelen lehet köztünk ez az elpecsételődés, ez az odaszállás. És azért könyörgünk, hogy a Te ígéd mentén, az imádság mentén, az elcsendesülés mentén Te formáld a mi szívünkben ezt az odafordulást, ezt az elköteleződést, ezt a döntést. Így kérünk, hogy áld meg bennünket a Te szent lelkeddel, és vezess minket arra, hogy megérthessük a Te ígédet. Amen. Az ige hirdetése készülve A 202-es dicséretet énekeljük, annak az első három verszakát. Kegyes Jézus, itt vagyunk a Szent Igéd hallására. Testvérek, a Nehémiás könyvének a 10. fejezetéből egy verset, egy fél verset szeretnék kiemelni, ami nem került felolvasásra. Ez az utolsó vers, a 40. versnek az utolsó mondata. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Az Úristen tegye ezt az igét áldottá bennünk, hogy ne csak hallgatói, hanem valóban a szívünkbe fogadói is lehessünk. Kedves testvérek, ezt a kólát nem azért hoztam magammal, mert majd inni akarok belőle, hanem azért, mert biztosan mindenki ismeri ezt a márkát, a Coca-Colát. Sokan egyébként úgy is gondolják, hogy ez a legjobb kóla az összes közül. Sok olyan videót láttam már az interneten, ahol ilyen vaktesten megkóstoltatják a kólákat emberekkel, és csont nélkül rájönnek általában arra, hogy a nagy fanok, hogy melyik a Coca-Cola, és hogy az a legjobb, mert annak van a legjobb íze. Bár ez zéró, ezért ennek lehet, hogy kicsit más íze van, de miért is hoztam magammal? Nem tudom, hogy tudjuk-e, vagy láttunk-e már olyan reklámot, akár képen, vagy a tévében, amit a Coca-Colának a jelmondatát láttuk, és van, aki tudja-e esetleg a jelmondatát a Coca-Cola márkának?
Élvezd.
Ott hátul is hallottam még.
Az igazi.
Még valaki, esetleg valaki nem hallott már valamit erről? Nem vagyunk ilyen nagy kólaivók. Úgy látom, vagy nem baj egyébként, nagyon egészségtelen vagy minden, de... A Coca-Cola egy hatalmas brand. Nagyon-nagyon nagy cég, több 100 milliárdos éves bevétellel, és nem csak a Coca-Colát gyártják egyébként, ez nem a reklám helye, de elmondom, hogy fontos tudni a prédikációhoz, hogy nagyon sok italt gyártanak, és mindegyiknél törekednek arra, hogy valamilyen különlegeset alkossanak. Például a Costa Café is az ő brandjük alatt működik, illetve készítenek ilyen vitaminos vizeket, és nagyon sok más dolgot is, amiről ők azt gondolják, hogy ez hozzáad a világhoz. És az egész brandnek van egy ilyen missziói mondata, amit ők ilyen nagyon mélyen magukévá gondolnak, és mindegyik ilyen albrandjükre igaz. Ez pedig úgy hangzik, hogy refresh the world, make a difference. Magyarul ez annyit jelent, hogy frissíts fel a világot, változtass rajta, hozz változást. És ha belegondolunk ezekben a mondatokban, zseniálisak ezek a mondatok, és ha picit megpróbáljuk átültetni a saját életünkre, akkor nagyon kár, hogy ők ezt levélették, mert fantasztikus keresztény elmondat is lehetne, hogy frissíts fel a világot, hozz változást. Milyen missziós mondat, mekkora erő van benne, milyen dinamizmus, ez egy fantasztikus gondolat, és nem is véletlenül hoztam ezt a példát, össze fog függni ez egy ponton majd a prédikációval, és valójában ez az, amiről ez a történet is szól egy picit, amit itt olvasunk, ugye Nehémiás könyvében, ha jól tudom, a gyülekezet megy sorba, részről részre, és hát azt látjuk itt a történetben, hogy valami változás történik. És ez az a pont, ahol majd kapcsolni fogunk a Coca-Cola-nak a jelmondatához is. De hát hol is tartunk ebben a történetben, amit itt Nehémiás könyve hoz elénk? Látunk egy népet, akik hazatérnek a fogságból, nagyon hányatatos sorsuk volt. Nagyon nehéz időket éltek meg, és eljött a felszabadulásnak a pillanata, elkezdik újraépíteni a kultúrát, a kultuszt, és persze először az egzisztenciális kérdéseket próbálják helyre tenni, legyen várfal, legyenek házak, legyen mit enni, és utána jön az, ahol most tartunk a 10. fejezetben, hogy valahogy már megnyugodott annyira ez a létkérdés, már van mit enniük, van hol lakniuk, hogy egy picit lehet mélyebben foglalkozni azzal, hogy akkor hogy Isten hogy is van jelen mindebben, hogy hogyan tudunk megnyugodni és békét találni abban az új kontextusban, amiben vagyunk. A 8. fejezetben előszedték a törvénykönyveket, elkezdték tanulmányozni, ráismertek arra, hogy mennyi mindent nem tartottak meg abból, akár a fogságoknak az idején, akár most, hogy visszatértek és új életet kezdtek, hogy teljesen máshogy éltek, nyilván egy krízishelyzet volt, szóval máshogy is kellett nekik élniük. A 9. fejezetben pedig, ha jól tudom, a múlt héten volt erről szó, egy csodálatos bűnvalló imádságot láthatunk, amiben ezt a felismerésüket Isten elé is viszik ebben a népben. És itt vagyunk a 10. fejezetben, ahol valóban arról van szó, hogy fogadalmat tesznek amellett Istennek, hogy ők be fogják tartani ezt a törvényt, amit ők megtaláltak, amire újra ráeszméltek. A 10. fejezetnek, ha adnánk egy címet, talán mondhatnánk azt, hogy ez az elköteleződésnek a fejezete. Az elköteleződésnek a pillanata. Hogy eljutott ez a nép odáig, hogy sok mindent felismerve és sok nehézségen átmenve, mégis megérettek arra, hogy akkor most már jöhet a változás. Most már tudunk változást hozni. Most már tudunk úgy változni és változtatni, hogy ez hatással legyen az egész közösségünkre. És látunk itt egy folyamatot, ami változást hozott. Látunk itt egy folyamatot, ami az elköteleződéshez vezet Isten iránt. Viszont a változás, az igazi változás, az csak ezzel az elköteleződéssel tud igazából elkezdődni. Mindez, ami előtte történt, a felismerés, a bűnvallás, az még nem valódi változás. A változás az majd a tettekben, a cselekedetekben és ezekben a döntésekben fog megnyilvánulni, amiket ebben a fejezetben hoznak. És ez a fejezet nagyon-nagyon sok üzenetet tartalmaz még, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor nyugodtan olvassák otthon majd el, mert benne van a végén, felsorolják azt, hogy milyen sarkalatos kérdések voltak, amiben ők ezek mellé, a változások mellé odaálltak. Ilyen például a házasságnak a kérdése, a kultikus tisztaságnak a kérdése, a pénzkezelésnek a kérdése, és nagyon fontos dolgokban hoztak olyan döntést, ami változással jár az egész népük, az egész életükre nézve. És hát nagy kérdése ennek a szónak, hogy elköteleződés a mi életünkben is van. Nagyon sok kérdése van. Azért, ha megnézzük a mai világot, nem azt sugallja felénk, hogy elköteleződni olyan jó, és hogy az lenne a legjobb dolog, amit az életünkben tehetnénk. Sőt, inkább pont azt mondja felénk a világ, hogy nem érdemes elköteleződni, mindig lehet újat választani, mindig találhatunk jobbat, mindig van fejlődés, naponként váltogathatjuk az autónkat, a ruháinkat, a telefonunkat, rohan a világ, és mi ebben nyugodtan bele is állhatunk. Az elköteleződés az egy nagyon nehéz témaköre az egész életünknek, sőt, akár a döntések is, a mindennapi döntéseink, és az is, hogy hogyan hozunk változást az életünkben. Valahogy az az emberi megtapasztalásunk, hogy akarunk változni, de olyan nagyon nehezen megy. Hogy szeretnénk belülről formálódni, szeretnénk türelmesebbek lenni, szeretetteljesebbek, jobban figyelni másokra, jobban figyelni magunkra. Gondoljunk csak bele, hogy hányszor próbáltunk meg életmódot váltani, hányszor próbáltunk meg elkezdeni sportolni, megtanulni valamilyen nyelvet, vagy éppen valamilyen hangszert, és hányszor buktunk bele ebbe. És ha mindezt a hívő életünkre vetítjük, akkor még azt is láthatjuk, hogy a hit életünkben is nagyon sokszor szeretnénk változni. Néha vannak alkalmak, prédikációk, vagy gyülekezeti hétvégék, vagy táborok, amik utána hatalmas lánggal megyünk haza, hogy na jó, akkor holnaptól minden nap egy órát olvasom a Bibliát, és mindenkivel szeretetteljes leszek, és mindent úgy csinálok, ahogy az Isten törvényében van. És aztán eltelik mondjuk 3 nap, és észreveszünk, hogy hát ez mégsem annyira egyszerű, ez az elköteleződés dolog. Hogy ez a döntés, amit ott ilyen nagy lánggal meghoztunk, az mégsem olyan nagy lángú döntés, hanem inkább valamiféle fellángolás. Keressük azokat a pontokat, ahol változhatunk, ahol valami megváltozhat, ahol változást hozhat valami az életünkben. Mondhatnánk, hogy milyen jó, hogy itt van a Coca-Cola, ami felfrissít és hoz valamiféle változást, de ezért is mondom, hogy zseniálisak ezek a mondatok, és kár, hogy nem keresztény brand lett a Coca-Cola, mert hogy ezek a mondatok viszont egyedül csak az Istenre igazak. Csak ő az, ami igazából tud felfrissülést hozni, és ami valódi változást tud hozni az életünkben. És viszont ez nem egyik pillanatról a másikra megy, hanem hosszú folyamat, és ráadásul még azt is látjuk ezekben a történetekben, amik előttünk vannak Nehémiás könyvében, hogy ez nagyon nehezen megy egyedül. Hogy itt egy közösségről beszélünk. Egy olyan közösséget látunk itt, ahol a népnek a vezetői állnak bele először abba, hogy változásra van szükség, és ezt a változást ők azok, akik elősegítik, és mindent megtesznek azért, hogy a nép is beleállhasson. És még csak nem is a papokkal kezdődik a változás, hanem a nép vezetői, és utána jönnek a papok, akik együtt dolgozzák ki a változásnak a mechanizmusát, és azt a folyamatot, amin ez a nép végigmegy. És ebben az ige szakaszban is, amit most felolvastunk, 5 kifejezés található, ami arra utal, hogy mi az, amit ez a nép tesz azzal kapcsolatban, hogy az elköteleződés megszülessen bennük, hogy ezt a döntést meg tudják hozni Isten mellett. Minden mellett, amit a korábbi fejezetekben látunk, hogy nagyobb kontextusba helyezzük, de itt ezt az 5 kifejezést szeretném csak nagyon röviden megnézni, és nem fogjuk mind az 5-öt, mert nincs rá időnk, de érdemes utána gondolkodni otthon. Ez az 5 kifejezés az, hogy elkülönültek, hogy csatlakoztak, hogy megesküdtek, hogy megtartják, és hogy teljesítik. És ez az 5 kifejezés az, ami bennünket is vezethet e felé, az elköteleződés felé, amit mi is szeretnénk látni az életünkben, a változás felé. Elkülönültek, csatlakoztak, megesküdtek, és megtartják, és teljesítik. Az elkülönéssel szeretném kezdeni, mert az az egyik legérdekesebb kifejezés szerintem. Az eredetiben ez az a szó, ami azt jelenti, hogy változást hozni. Az angol úgy fordította, hogy make a difference, szóval itt is kapcsolódunk a Coca-Colához. Ez az elkülönülés az, ahol a változás elkezdődik. Hogy valamire nemet mondok. Hogy valamitől elhatárolom magam. És ez az, amit ez a nép is megfogalmaz itt a törvénynek az értelmezése nyomán, a papoknak és a vezetőknek a vezetésével, hogy itt vannak olyan területek, vannak olyan népek, vannak olyan szokások, vannak olyan társadalmi normák, amiktől egyszerűen el kell különülnünk. Amire nemet kell mondanunk, amiben mi nem vehetünk részt, ami annyira távol van az Istennek a gondolkodásától, az Istennek a világától, hogy egyszerűen nem érhetünk hozzá, mert annyira hat ránk, és annyira elvisz bennünket a törvénytől. Ez valamiféle elhatárolódás jelent. És nagyon érdekes ez a mindennapjainkban, mert valójában minden egyes döntésünknél valamire igent mondunk, és valamitől pedig elhatárolódunk. Minden egyes döntésünknél. Annál a döntésnél is, amikor eldöntöd reggel, hogy mit eszel reggelire. Mert ha döntesz a zakkása mellett, akkor már elhatárolódtál a rántottától. Vagy abban, hogy mit veszünk fel reggel. Ha döntesz az egyik ruha mellett, akkor már elhatárolódtál a másiktól, ami ott vár. És minden egyes döntésünkben, amiben valamire igent mondunk, valójában nemet mondunk valami másra, és történik egy elhatárolódás. És ugyanígy van ez a nagyobb döntéseinkben is, vagy azokban a döntéseinkben, amik a lelki életünket határozzák meg, azokban a döntéseinkben, amik a kapcsolatainkat határozzák meg. És ezek a döntések a pillanatokban születnek. Abban a pillanatban, amikor eldöntöm, hogy most ordítok egyet, vagy hogy most valamit nem mondok el a másiknak, mert olyankor elhatárolódok. És ebben az elhatárolásban az a kérdés, hogy az Istennek határolódunk el, vagy az Istentől határolódunk el. És ez nagyon-nagyon fontos a mindennapi életünkben, és valahol ezzel az elkülönüléssel kezdődik az, hogy valamilyen változást hozunk. Az abban, hogy kicsit tudatosabban nézünk rá a döntéseinkre, hogy hagyunk időt egyáltalán arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen helyzetben is vagyunk. Elkülönült ez a nép is. És nem egyik pillanatról a másikra tették ezt, azért ez nagyon fontos ebben a folyamatban. Ugye elkezdődött azzal, hogy a 8. fejezetre elővették a törvényt, és elkezdték tanulmányozni. Tehát a bűnbánatot tartottak, és most tartunk ott, hogy már tudják, hogy el kell különülniük, és tudják azt, hogy hol van ennek a változásnak a határa, hogy hol tudnak változást hozni az életükben. A csatlakoztak szót szeretném még kiemelni, mert nagyon fontos az bibliai gondolkodásban is, és emiatt a mi gondolkodásunkban is, Isten népeként, hogy nem egyedül vagyunk ebben a történetben. Itt egy csatlakozásról van szó. A népnek a vezetői valószínűleg hamarabb elkezdtek gondolkodni azon, hogy már lehetne foglalkozni a lelki dolgokkal is. Hamarabb elkezdtek gondolkodni azon, hogy hogyan hívják bele ebbe a változásba a papokat, az Istennek az igéjét. Ők voltak azok, akiknek eszükbe jutott, hogy a törvénnyel kellene kezdeni azt, hogy megreformáljuk az életünket, hogy változást hozunk az életünkbe. És utána odahívták Nehémiást is, aki egyébként fantasztikus vezetőként állt bele ebbe a történetbe, mert olyan jogi hátteret biztosított ennek a változásnak, amit más nem tudott volna megtenni abban a kontextusban. Nehémiás nem volt velük az előtte lévő időben, hanem ő visszatért azért, hogy ezeket a jogi kereteket biztosítsa nekik. Ilyen vezetőjük volt. És ott voltak a papok és a léviták, akik pedig lelkileg vezették a népet ebben a változásban. Nem voltak egyedül. Ott volt mindenki, az énekesek, a falépítők, minden munkás, sőt azt írja az ige, hogy mindenki, akinek az értelme már fel tudta fogni azt, hogy mit jelent dönteni, az beleállt ebbe a kérdésbe. Nem részletezi, hogy hány éves kortól nézi ezt abban az időszakban, de kifejezetten így fogalmaz, hogy akinek az értelme már fel tudta fogni, hogy itt valami változásra van szükség, és a változáshoz az a döntés kell, azok ezt a döntést meghozták ott, ebben a pillanatban. És nem velük kezdődött, nem az egyénnel kezdődik a változás az Isten világában, az Istennek az országában, hanem valamilyen közösségből. Abból a közösségből, amiben most itt vagyunk, azokban a közösségekben, ahol kis csoportokban együtt vagyunk, a Biblia órákon, a házi közösségekben, a baráti, testvéri közösségekben, ahol meg tudjuk osztani egymással a nehézségeinket, a kérdéseinket, a félelmeinket, azokat a döntési helyzeteinket, ahol változásra van szükségünk. Azokban a közösségekben kezdődik, ahol imádkoznak értünk, ahol van egy imaláda, ahova be lehet dobni az imádságainkat, azokat a pontokat, ahol szükségünk lenne arra, hogy Isten felfrissítsen, hogy valami más történjen. Itt tud elkezdődni a változás. Itt tud elkezdődni az, amit a Coca-Cola is reklámoz, hogy felfrissítsük a világot, hogy felfrissítsük önmagunkat, a közösségünket, és változást tudjunk hozni a saját és a környezetünk életében. Nem egyedül vagyunk ebben. Ebben együtt vagyunk benne egy közösségként, és ez nagyon-nagyon fontos része az elköteleződésnek és annak a változásnak, amit várunk az életünkben. Még egy kifejezés van, amit szeretnék kiemelni, a megtartják kifejezés. Mert ugye, ahogy mondtam is, sokszor van, hogy így fellángolunk azért, hogy akkor most Istennel fogunk járni, és minden más lesz. Aztán egy pár nap, pár hét is belekeseredünk, vagy a mindennapoknak a terhei elvisznek minket, a szürke hétköznapok betarálnak. És nagyon érdekes ez a kifejezés, az eredetiben olyasmit jelent, hogy körülveszi magát, körül bástyázza magát azzal, amit addig megtanult. Úgy tartja meg, hogy közben az, amit ő meg akar tartani, azt tartja meg őt. Úgy képzelem ezt el, hogy így, mintha a törvény egy öv lenne, vagy valamilyen bástya, amit magunk köré tudunk építeni, és figyelünk arra, hogy ez mindig ott maradjon. És a mi dolgunk az, hogy úgy tartsuk meg a törvényt, hogy figyeljünk rá, hogy ez mindig körülvesz bennünket. Minden irányból, minden oldalról be vagyunk védve Isten törvényéből, Isten igéjéből, az ő igazságaiból. És ez az, ami utána bennünket is meg tud tartani. Tehát olyan kifejezés, amilyen visszaható kifejezés, hogy mi is benne vagyunk ebben a műveletben, hogy megtartjuk azt az igét, az Istennek az igazságait, de közben az is megtart bennünket. És ez az, ami tovább vezet bennünket, és ez az, ami a mi változásunkat, ami ezt az elköteleződést hosszabb távúvá tudja tenni. Nyilván nagyon sok minden jöhet az életünkben, ami ezt megborítja, ami bánt, ami valahogy felülírja azt, amilyen döntéseket hoztunk. De mégis, hogyha mi magunk figyelünk arra, hogy ezzel legyünk körülbástyázva, akkor ez meg tud tartani bennünket is. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Ezt a fogadalmat teszi itt a nép. Ők elkülönültek, csatlakoztak, megesküdtek, megtartották és teljesítették is azt, amire fogadalmat tettek. Változás történt az életükben. Olyan változás, ami hosszú távon kitart, bár ha tovább nézzük a Bibliát, akkor tudjuk, hogy ennek is vége lesz egyszer is, újra belekerülnek egy ilyen bűnös spirálba majd. De ahogyan a Coca-Cola-nak a jelmondata, egy ilyen fantasztikus keresztény jelmondat lehetne, úgy talán ennek az ige szakasznak is lehet ez a jelmondata, hogy hozz felfrissülést a világba, hozz változást, változtass. És nagyon szépen elénk adja ezt ez a könyv, ez a fejezet is, hogy hogyan juthatunk el erre a változásra. Nem csak azért hoztam a kólát, hogy azzal megmutassam, hogy milyen jó mondatai vannak a marketing szakembereknek, hanem azért is, mert ez egy olyan brand, amivel nap mint nap találkozunk. A boltban, a kirakatokban, a hűtőben. És az az reménységem, hogy valahogy, ha erre nézünk majd rá, vagy meglátjuk, akkor eszünkbe jut Nehémiás. És ez egy olyan jellé válhat számunkra a világban, a mindennapjainkban, ami emlékeztet bennünket arra, hogy Isten hív bennünket erre a változásra, és van lehetőségünk ebbe az elköteleződésbe beleállni. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt éljük meg mi is a mindennapunkban, és hogy az úrvacsorai közösségben leszünk együtt úgy, ezt tudjuk elpecsételni ez a szent közösséggel is. Amen. Az ige hirdetésre készülve 726-os dicséretet énekeljük, annak az első három verszakát. Jöjj királyom, Jézusom! Testvérek, ahogy láthatjátok, megtejtettük az úrasztalát, és Isten mindenkit vár ebbe a közösségbe, hogy ezzel is elpecsételjük a mi elköteleződésünket. Így most fennállva hallgassuk meg azt, hogy hogyan szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. A legjobb ebben ezt Pál apostol adja elénk a korintusi gyülekezetnek írt levelében, ahol ezt olvashatjuk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, ami eljön. Amen. Most egy csendes percben mindenki Isten elé viheti bűnvalló imádságát. Így csendesedjünk el, és imádkozzunk. Amen. Bűnünket megvallottuk, most tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szent Pilátustól, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklóknak, harmadnapon feltámadt halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Bűnbánattartásunk és hitvallásunk után most feleljünk két kérdésre, lelkiismeretünk szerint hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszem, hanem örök élete legyen. Ha ilyen felejétek, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozat. Ha ilyen felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most az én, most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, a méltatlan bár, de hűséges elhívott szolgája, hirdetem nektek a bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiának véréért, mindannyiunknak. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az úrvacsorai közösségbe. A megszokott rendben először a velem szemben lévő székektől kérjük, hogy jöjjenek utána a hangtechnikai pult mögül is, majd a legvégén erről az oldalról. Arra kérünk mindenkit, hogy erre menjünk majd vissza, és a kis kelyheket, amiket kapunk, ott helyezzük el a üres tárcákon. Van lehetőségünk alkoholmentes bort is kérni a kék szalaggal megjelölt tárcán. Lehet ezeket elvenni, és kérjük, hogy aki ilyet szeretne, az magának vegye el ezt a kis kelyhet. Van lehetőségünk gluténmentes kenyérrel is, úrvacsorázni, ha valakinek erre van szüksége, akkor azt jelezze majd nekem. Azokat is várjuk az úrvacsorai közösségbe, akik valami miatt ma nem szeretnének a jegyekkel élni, de szeretnének a közösségnek a részei lenni. Ők egy áldásban részesülhetnek, és kérjük, hogy keresztbe tett kézzel jöjjenek ide a kenyér vételi helyhez. Az úrvacsorai közösség alatt pedig énekelni is fogunk, a kivetítőn láthatóak lesznek a szövegek. Így legyünk együtt ebben a közösségben. Kedves testvérek, Isten kegyelméből ma mi is részesülhetünk az Úri Szent Vacsorában, amit év ezredek óta végeznek a keresztények. Ebben sem vagyunk egyedül, ebben is beállhatunk a mi őseinknek az örökségébe. Arra hívunk és intünk benneteket, hogy ezt a kegyelmet magatokba hiába valóvá ne tegyétek. Hogy azzal, ahogyan ma elpecsételtük a mi döntésünket, az elköteleződésünket, azt teljesítsük is, tartsuk meg a mindennapjainkban, a mindennapi döntéseinkben. Éljünk szeretetben, figyeljünk Isten törvényére, és hirdessük Istennek a kegyelmét, ezzel is változást hozva a világba. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Drága Teremtő Istenünk, nagyon csodálatos minden alkotásod, és annyira hálásak vagyunk azért, hogy nem hagysz bennünket magunkra, hogy a gondviselésedben ott lehetünk, és hogy találtad igazán a mi útjainkat, a mi mindennapjainkat, a mi döntéseinket. És te nem csak a cselekedeteinket látod, hanem a vesünkbe látsz, a lelkünk legmélyéig, annak minden sötétségében, minden nehézségében és minden fájdalmában. Minden olyan pillanatot lát az életünkben, amikor döntést hoztunk melletted, és olyat is, amikor elkülönültünk tőled, és olyan döntést hoztunk, ami ellenem mond a te szeretetednek, a te törvényeidnek. De úrunk, hálával állunk meg mégis előttem ma, hogy megújíthattuk a szövetségünket veled, hogy ez a korty bor és ez a darab kenyér, ez olyan valóságosan táplál bennünket az üdvösségre, az új életre, a változásra, amilyen valóságosan az a testünket táplálja. És ez, Urunk, a világnak az egyik leghatalmasabb csodája, hogy te megszerezted ezt az utat nekünk Jézus Krisztus által, hogy az ő váltsága az, ami mindezt lehetővé teszi számunkra, hogy az ő halála által mi élhetünk. Kimondhatatlan hála és dicsőség ezért neked. Ezért könyörgünk, hogy mindez hadd válhasson valóságá a mindennapjainkban. Hogy ne csak egy fellángolás legyen mindez, amit érzünk, hogy ne csak történetek vagy tőlünk távol lévő igazságok legyenek, vagy gondolatok, hanem a szívünk legmélyének a valóságai. Úgyhogy kérünk, hogy formáld ezt, ami lelkünk legmélyének a szent lelked által. És taníts minket arra is, hogy oda tudjunk lépni mindazokhoz, akik fájdalmat vagy gyászt hordoznak, akik talán kórházban vannak és teljesen kilátástalan helyzetekben élik a mindennapjaikat. Olyan fájdalmakban vannak, amit emberileg el sem tudunk képzelni, akár fizikailag vagy lelkileg. Úrunk, csak vele tudunk változást hozni mások életébe is és a sajátunkba is. És Úrunk, azokért vagyunk itt, akik nincsenek itt, így taníts minket arra is, hogy tudjuk megszólítani a környezetünket, hogy tudjunk olyan életet élni, hogy kérdést tegyenek fel nekünk, és így bizonyságot tudjunk tenni rólad, a te hatalmadról, a te erődről. Így kérünk, hogy taníts bennünket arra az elköteleződésre, amit itt Nehémiás könyvében látunk ennek a népnek az életében. Amen. Most fennállva mondjuk el közösen az Úristen a különbséget. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Amen. Foglaljunk helyet és énekeljük záró énekünket a 802-es dicséretet. Örvendjetek, mert Isten így szeretett.